Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbe zárt múltunk és az örökség nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Hölgyeim és uraim, a következő órában az említett műsorok összevont külön kiadását hallgatják. A tartalomból röviden: az Erdély tájain lakó nemzetiségek majd mindegyikének van népviselete. A székelyruha, a szász és román viselet napjainkban is megcsodálható. Előadásokon, faluünnepeken és a legfontosabb vallási ünnepeken is. A cigányok öltözete is jellemző, ők a hagyományos öltözetet viselik, és ennek alapján is könnyű felismerni őket. Emellett számos erdélyi múzeum őrzi a régi népviselet darabjait, van azonban két olyan nemzetiség Erdélyben, akiknek nem találjuk, nem látjuk a népviseletét. Mindkettő kereskedő nép, az örményekről és a zsidókról van most szó. Témánk az erdélyi örmények öltözete, avagy nem a ruha teszi az embert. Mai műsorunkban az erdélyi magyar örmények örökségét vizsgálva arról beszélgetünk, hogy miért nincs ennek a népcsoportnak nemzeti öltözete, volt-e egyáltalán a történelem során, és miért tűnt el.
A Kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbe zárt múltunknak.
Meghívottunk dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke, akit köszöntünk a Kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Elnök úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió kedves hallgatóit, és nagyon örvendek annak, hogy újból a műsorban lehetek. És egy olyan témáról beszélhetünk, ami többször előfordult már ránk, kérdeztek Erdélyben élő magyar örményekre, hogy hát hova tűnt az örmények öltözete, hiszen erdélyi tájainkon jellemző az imént említett népcsoportokra, hogy ezeket a ruhákat használják, tehát miért nincs öltözet, hova tűnt az örményruha, ez egy nagyon jó kérdés, és megmondom őszintén, nekem is kihívás volt ezután kutatni és megkeresni annak az okait, hogy miért nem találjuk ezt a ruhát, és hova tűnt az örményruha.
Puskás úr, kezdjünk egy igencsak egyszerű kérdéssel. Mi a ruha, és van-e valami üzenete az öltözetnek?
A műsorunk címe is azt sugallja, hogy nem a ruha teszi az embert, és hát a magyar közmondás szerint ez tényleg így van, és ez természetesen igaz is, mert az embert alapvetően a lelki tulajdonságai alapján lehet és kell igazán megítélni. Ennek ellenére én úgy érzem, hogy a ruha számos dolgot elárul egy emberről. Elárulja például az ember nemét, mert van férfi ruházat és női ruházat, és ezt már csecsemőkorban is alkalmazzuk, hiszen a kisfiúknak általában kék ruhát szoktunk választani, és a kislányoknak piros vagy rózsaszín öltözetet készítenek össze az anyukák, keresztülők, nagyszülők. Elárulja emellett a ruha az ember korát is, mert hát vannak olyan ruhák, van olyan öltözet, ami jellemző az idősebb korosztályra, jellemző ruhák vannak a fiatalokra, és hát általában ezt, ha megnézzük, a fiatalok, idősek is általában a társadalom be is tartja, tehát nem öltözünk korunk nem megfelelő, életkorunknak nem megfelelő ruhákba. És természetesen vannak jellegzetes színek is, amiket a különféle életkorban használnak az emberek, események után, például a gyász pillanata után illik még nálunk feketében járni egy bizonyos ideig. De az öltözet elárulja az ember etnikumát is, tehát nemzetiségét is. Nagyon élvezetes volt számomra végighallgatni például Kőrispatakon a Szalmakalap Múzeumban a múzeumvezetést, hogy korábban a magyarok egyféleképpen, a románok másféleképpen hordták a szalmakalapot, és ez mennyire segítette a két népcsoport hétköznapjait az egyszerű kommunikációban, például a piacon. Egymást aszerint tudták megszólítani, hogy a másik melyik oldalon hordta a kalapnak bizonyos részét. Tehát a kalap segítette beazonosítani az embert, és természetesen említhetjük a cigányokat is, akikről egyértelműen a ruha alapján meglátjuk, felismerjük a származásukat, mert másképpen talán nem is látszana. Számomra mindig érdekes szórakozás volt Olaszország nagy múzeumait járva, például a Vatikáni Múzeumban, vagy Trajanus Marcus Aurelius oszlopát nézegetve a Forum Románumon, vagy a Montecitorion. Az ott található dombőrműveken nagyon jól meg lehet figyelni azt, hogy hogyan vannak ezek a szobrok úgymond felöltöztetve. Sokat elárul például a germánokról, a rómaiakról, a dákokról, hogyha már ugye itt élünk, de más népekről is a kőbe, a márványba vésett öltözet ábrázolása. És hát nem utolsó sorban a ruházat elárulja az ember státusát is. Ha már Rómában vagyunk, Rómáról beszéltünk, a római császárok ábrázolásánál is fontos volt az adott ruházat pontos kidolgozása a kellékekkel együtt, mert ez a császári hatalmat is jelezte. Például a tóga a bölcsesség jele volt, a széken ülő pozíció a bírói hatalmat jelképezte. Ezek a szokások az egyházban, különösen a római katolikus egyházban, az örmény egyházban, a többi keleti egyházban most is megvan, élnek. Az, aki szakavatott, beavatott, nagyon jól meg tudja különböztetni például a bíborost a püspöktől, a püspök lila reverendájon, a bíborosnak pedig bíbor vörös, tehát piros a reverendája. Tehát az öltözködés történetét olvasva érdekes felfedezni azt is, hogy a társadalmi változások is lecsapódtak az öltözetben. Például a feudális rendszerben a társadalmi osztályhoz való tartozás nagyon világosan leolvasható volt a ruházatból. Egyféleképpen öltöztek a földművesek, más ruhába jártak a nemesek, és ez a polgárosodás során azonban megváltozott. A felsőbb kasztba való vágy egyik kifejeződése lett az úgynevezett felfelé való öltözködés. Az alacsonyabb társadalmi osztályok a felsőbb rend öltözetét tekintették mintának, és ez a folyamat odáig vezetett, hogy a ruha már kevésbé különböztette meg egymástól az embereket. Ez egyébként az erdélyi örmények életében is meghatározó volt, gondot okozott. Az örmény városok, mint például Szamosújvár és Erzsébetváros intézkedéseket is hoztak arról, hogy milyen ruhában illik öltözni egy adott társadalmi rétegnek. Erről remélem még lesz szó mai műsorunk folyamán. Tehát nagyon sokat lehetne még erről mesélni. Már ugye az öltözködés tekintetében a különbségek nagyjából megszűntek, eltűntek. Ha az ember egy kis pénzt áldoz rá, akkor szinte bármilyen ruhát vásárolhat magának. Van, akinek fontosabb a ruha, van, akinek nem annyira fontos. Ma érdekes módon nem a ruha a státusz szimbólum, hanem mondhatni azt, hogy az autó. Tehát minden időben tudták az emberek, hogy miként öltözzenek. Mindig voltak olyan ruhák, amelyeket csak bizonyos korosztályok használtak, életkorban élő emberek. Másoknak pedig nem volt illő, hogy felvegyék azokat, és ebben megjelenjenek. És ez így van ma is. Tehát nagyon érdekes az öltözködés történetét vizsgálni, mert sok mindent elárul egy emberről és egy nemzetről.
Ahogyan a felvezetőben is elmondtuk, az öltözet nemzetenként és népenként eltér. Mit jelent ez az örmények esetében?
Ha ezt a kérdést egy kicsit átfogóbban, és nem csak olyan szempontból tárgyaljuk, hogy milyen viselete van egy népnek, tehát milyen konkrét ruhákat öltött magára, azt mondjuk és azt látjuk, hogy az öltözködési szokások a ruházat változásokon ment keresztül. Ez a változás a kulturális értéktranszfernek is köszönhető, értékek kapcsolatának átvételének egyik nép részéről a másik által. A ruházatot sokszor az is meghatározta, hogy milyen népek éltek az adott nép nemzetiség szomszédságában. Egy nép öltözetét továbbá meghatározták a hatalmi viszonyok is. Az konkrétan, hogy milyen nép között élt, és meghatározta az is, hogy milyen nép igázta le adott esetben, tehát kinek a hatalma alatt élt a nép, a nemzetiség. A hatások vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a politikai változások nem a közrendű és egyszerűbb réteg ruházkodását érintették elsősorban, hanem a társadalom felsőbb rétegeit, a főrangú réteget. Ez érthető is, mert ők voltak folyamatos kapcsolatban a hódító hatalom vezetőivel, tárgyalásokat folytattak, társadalmi életet éltek úgymond velük, ami a kulturális közeledést is elősegítette, és ebből kifolyólag egyértelműbb az úgynevezett kulturális transfer, öltözködési szokások, viselet átvétele ezekben az úgymond magasabb társadalmi rétegekben. A vidéki és alapvetően földműveléssel foglalkozó lakosság ilyen helyzetekben a nemzeti öltözet fennmaradásának folyamatosságát biztosította, és ilyen szempontból a népi kultúra az eredeti és az ősi elemek áthagyományozója lett évezredeken keresztül, nem csak az örmények esetében. Ez minden népnél így van, a magyarok, a székelyek esetében is ezt látjuk. Miért van az például, hogy a székelyruha inkább vidéken maradt fenn, ott jobban megőrizték, mint például itt Marosvásárhelyen, ahol tudva levőleg ma is, amikor a népi öltözet úgymond reneszánszát éljük, sokkal kevesebb a székelyruhába öltözött ember, gyermek, egy-egy civil vagy vallási ünnepen. Most ami az örményeket illeti, Örményországról tudjuk, hogy egy kaukázusi ország, és egyben keresztény hátország. A legelső keresztény országként tartjuk számon a világon, de ugyanakkor a kereszténység és az arab világ közötti ütköző ország is. Korábban meghatározó volt a perzsa és iráni szomszédság, tehát innen is átvettek bizonyos elemeket, innen is érkeztek hatások, amelyek meghatározták az örmények öltözködését, főleg a motivum világát, de a társadalmi normákat és a kultúrát is. Később az iszlám megjelenésével Örményország továbbra is ütköző ország maradt, ma is az egyébként Azerbajdzsán és Irán szomszédságában, úgymond az utolsó keresztény ország ezen a határvonalon. Most a 15. századtól kezdve, a török-perzsa hódoltság korától Krajcsír Piroska budapesti néprajzkutató szerint perzsa keleti és török nyugati régiókra lehet osztani az örmények öltözetét, és alapvetően a népviseletet is. A török területeken élők esetében elmondható, hogy az iszlámnak nem volt különösebb hatása az örmények ruházkodására, ugyanis a török jogszabályok szerint az alattvalóknak tilos volt a fez, turbán és más jellemzően oszmán ruhadarab viselete, de ez alól kivételt képeztek bizonyos előkelőségek, tehát örmény nemesek. A nyugati részeken, tehát a nyugat-örményországi részeken, a mai Anatólia területére tehető ez, egyértelműen nagyobb volt az anatóliai hatás. Kelet-Örményországban, tehát a mostani Örményországban azonban megmaradt a hagyományos örmény ruházkodás és tovább élt.
Térjünk rá konkrétan az örményekre, vagyis hogyan nézhetett ki az örmények öltözete?
Az örmény öltözet egyik legszebb és legrégebbi ábrázolását a Nápolyi Archeológiai Múzeumban látjuk kőbevésve. Egy szobrot találunk itt, Armenia Provincia néven, ami egyébként az interneten is megtalálható, megtekinthető, tehát ha a kedves hallgatók rákeresnek erre, hogy Armenia Provincia, akkor láthatják ezt a szobrot. Ez a szobor elárulja az örmény öltözet jellemző vonásait, amiről azt mondjuk, hogy alapvetően egy réteges öltözködés. A több réteg viselése az északi népekre jellemző, ellentétben a déli vagy közel-keleti népekkel. Gondoljunk arra, hogy mindannyian ismerjük Jézusnak az ábrázolását, ő nem rétegesen van ábrázolva, hanem egy hosszú ruhával, hát ennek az az oka, hogy ott, ahol ő élt, meleg volt. Északon ez természetesen másképp alakult. A kérdésnek tehát a réteges öltözködésnek egyértelműen megvannak az éghajlati okai. Örményország az örmény felföldön fekszik, ami a transzkaukázusi fennsík része és a kaukázus hegység folytatása. A fennsík területe körülbelül 400 ezer négyzetkilométer, és jellemző magassága 1500-2000 méter, de számos hegycsúcs akár 4000 méter fölé is emelkedik. Legmagasabb pontja az örmények Szent hegye, az Ararát hegy a két csúcsával, Szisz és Maszisz csúccsal, ami 5165 méter magas. Lávamezők, vulkáni kupok és gyűrődéses hegységek keveréke, cseppékkel és félsivatagokkal ez a fennsík. A tektonikus medencékben mély és hideg tavak alakultak ki, a Szevántó vagy akár az Urmia-tó. 1500 méter magasságban tehát kénytelen az ember felöltözni, és a legjobb ilyenkor egyértelműen a réteges ruházat, öltözködés, mert a nyári nagy melegben könnyű egy-egy ruhadarabot úgymond levenni, és hűvösebb időben felvenni azt. Most az Nápolyi Arménia provincia férfi ábrázolásán egy tipikus férfi viseletet látunk, egy örmény férfi ruházatot. Ennek jellemzői a derékben ráncolt és bokában szűkülő nadrág, melyet lábhoz illeszkedő bokacsizma egészít ki. Tehát az örmények nem saruban vagy bocskorban jártak, hanem kis csizmákat viseltek. A felső ruhája hosszú ujjú, csuklónál zárt, és derékban egy öv fogja össze. A teljes alakú szobron látható a felső réteg is, ami egy jobb vállon csattal összefogott köpeny is, tehát ez a réteg tulajdonképpen, és a göndörhajat egy fejfedő fez és egy vállig érő, tehát hátul leomló fátyul fed. A férfi ruházat legrégebbi része emellett, amit még a görög történészek is, például Xenofon is megemlít, a kecske szőrből készült és elől nyitott felső kabát, ami egészen a 20. század elejéig bizonyos változatban, formában tovább élt, tehát fennmaradt. Tehát ez a két példa az első századokra jellemző ruházatot tárja elénk. Idővel a néprajzkutatók szerint ez az öltözet egyértelműen megváltozott. Ami a nőket illeti, egyértelmű, hogy a ruházatuk díszesebb, mint a férfiaké. A források arról árulkodnak, hogy ruházatukhoz hozzátartozik a fehér nemű és a látható részeken gazdagon díszített alsóing, a hosszú és elől nyitott felső ruha, amelyet derékban selyemből vagy ezüstből készült öv fogott össze. Örményország déli területein a hosszú ruha alatt alsónadrágot is viseltek. Volt fejdísz is, de ez a források szerint hát régiónként eltérő volt. A leggyakoribb a zárt és pártaszerű fejfedő volt, melynek az első homloki részén ezüst vagy aranypénzekkel volt díszítve, tehát ezek a nők homlokát díszítették. A fejfedőre sok helyen hosszú csipkefátyolt, vagy akár hímzett selyemfátyolt is erősítettek, és számos vidéken az öltözet része volt a szájkendő, egy hát bizonyos maszk, ami nagyon finom anyagból készült, és ami eltakarta az állat, a szájat, egészen az orrig tartott, és egyértelműen hátul a nő nyakán hátul erősítettek. Azt látjuk, hogy nagyon fontos volt a ruha díszítése is, ami még Erdélyben is gondot okozott, tehát itt gondolok elsősorban azokra a bizonyos aranypénzekre, az övnek az arannyal való díszítésére, vagy akár az aranyból való készítésére is bizonyos társadalmi rétegekben, amire gondolom még visszatérünk. Na most, ami a férfi öltözetet illeti, a férfi ruha jellemző darabja volt a derékban ráncolt nadrág, mely helyenként a bokáig megőrizte bőségét, más helyeken már a tértől lefelé erőteljesen szűkült. A hosszú ujjú férfinek a nyakrészen kerek kivágása volt, és csak itt volt nyitott, elől nem, tehát úgymond bele kellett bújni ebbe az ingbe. Az ingre a férfiak felvették a derékig terjedő ujjas és elől nyitott kis mellényt, viszont a férfi öltözet legfontosabb és legértékesebb darabja egyértelműen az öv volt, amit a férfi körbe tekert a derekán, és hát általában finom selyemből készült, ez egyértelmű, Örményország a selyem útján van, tehát volt, amiből öveket készíteni, és hát ebben az övben tartották az örmény férfiak az erszényüket is. A férfiaknak is volt fejfedője, ami nem kalap és nem is turbán, hanem egy felfelé ilyen elvékonyodó, kissé csúcsos fez. Egyes vidékeken, főleg városokon elterjedt a térd alá érő hosszú felső ruha is, melyet derékon öv fogott össze, ami szintén selyemből vagy ezüstből készült. Tehát ez a tulajdonképpeni férfi és női ruházat, ami a középkortól kezdve jellemző volt az örményekre, és így látjuk őket ábrázolásokon, képeken.
Igen, de minket még az is érdekel, hogy milyen volt az örmények ünnepi viselete.
Hát erre nagyon röviden lehet válaszolni. Az örmények ünnepi viselete formailag hasonló volt az előbb leírt viselethez. Természetesen sokkal, de sokkal díszesebb volt. Az ünnepi ruha anyaga volt egyértelműen más, selyemből és bársonyból készült, amit arany és ezüst szállal ékesítettek, azzal vartak össze. Tehát az arany és az ezüst az, illetve az anyag használata tette előkellővé és ünnepélyessé ezt a ruhadarabot.
Éle még a népviselet Örményországban és az örmény diaszpórában.
Ebben a kérdésben nagyjából ugyanaz, mint Erdélyben a magyar és székely népviselet. Több videót is láttam a YouTube csatornán, ott alapvetően az örmény néptánc csoportok viselik ezeket a ruhákat, népviseletben adják elő a táncműveket, de szakemberek szerint ez a ruházat, amit most például egy örmény néptánc csoport előadásán láthatunk, nem eredeti örmény ruhák, hanem gyári anyagból készült ruhák, és hát nem igazán tekinthetők népviseletnek, tehát stilizált ruhadarabokról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az eredeti ősi örmény viselet megtalálható Örményországban, természetesen nem használják úgy a fiatalok, vagy hát a lakosság, ilyen esetben hasonlók a szokások az erdélyi, európai öltözethez, tehát a kulturális, nyugati kulturális hatásokat látjuk Örményországban is, tehát nem találkozunk népviseletben járó emberekkel, például Jereván utcáin, de él természetesen, tehát találunk népviseletet. Viselettörténeti szempontból nagyon fontos a bécsi mehitarista Kolostor Múzeum. Itt örmény ruhákat, örmény népviseletet lehet megtekinteni. A bécsi Mehitaristengasse 4 szám alatt található ez az örmény szerzetesi kolostor, és érdemes ide ellátogatni, mindaz, aki meg szeretné nézni az örmény ruhákat, hogyan nézett ki, itt megteheti, illetve, ha emlékeim nem csalnak, a velencei Szent Lázár szigeten is láthatunk ilyen ruhákat. Tehát létezik örményviselet, de az örmények is ugyanúgy civilben járnak, mint mi itt Erdélyben.
Ismeretes, hogy az örmények több évszázados vándorlás után találtak otthonra a Kárpát-medencében. A kérdés, hogy mennyire változott a ruházkodásuk a vándorlásuk során?
Tudva levő, hogy az erdélyi örmények és az örmények alapvetően kereskedők voltak, és a hagyományos kereskedői ruházkodás, öltözet egy beazonosítási lehetőség volt, főleg a középkori és modernkori nagy kikötővárosokban, kereskedelmi központokban, nálunk például Brassóban, vagy akár Szebenben is, ahol éltek és tevékenykedtek zsidó, görög kereskedők is az örmények mellett. Tehát az öltözet alapján meg lehetett állapítani, hogy melyik kereskedő csoporthoz tartozik az illető személy. Érdekes például, hogy ez nem csak Erdélyben volt így, mi már beszéltünk ebben a műsorban a livornói örményekről, akiket a ruházat alapján különböztettek meg a muzulmánoktól a kikötőváros lakói, mert az örmények megőrizték keleti perzsa öltözetüket, kis csíkos turbánt viseltek és fekete berettet, eltérően a muzulmánoktól, akik fehér turbánt viseltek. Tehát vannak érdekes jellemvonások, és alapvetően elmondható, hogy ilyen esetben a ruha tette az embert, külsőleg a ruha alapján könnyű volt egy örménykereskedőt beazonosítani. Az örmények vándorlása során egyértelműen változtak a ruhák is. Az örmény főváros Áni 11. századi pusztulása után fontos örmény központ alakult ki, például a Krím félszigeten, ahol 3 nagy kolóniát hoztak létre az örmények, pontosan úgy, majdnem úgy, mint Erdélyben. Közel 50 ezer örmény élt itt a Krím félszigeten, ami azért fontos adat számunkra, mert ez a nagy és kompakt közösség biztosan nem adta fel nemzeti öltözetét, és ez látszik az egyházi eseményeket megörökítő kéziratokon is. Például koronát látunk a mennyasszony fején. Tehát ez egy tipikus örmény egyházi szokás. Na most, a Krím-félszigetet az örmények 1475 után kellett elhagyják a török-tatár támadások miatt. Ekkor egy részük Lengyelország felé, majd Moldvába menekült, és a ruházat ebben a helyzetben, a vándorlás és a kulturális kapcsolatok során megváltozott. A nők esetében például elterjedt a színes, bokáig érő ujjatlan köntös, fölötte a drága, redőzött köpenyszerű felsőruházattal. A fejükön a fesz köré fehér selyemkendőt kezdtek tekerni, és Moldvában, sőt már a Krím félszigeten is elterjedt a főkötő használata. A férfiak télen báránybőrből, nyáron pedig selyemből készült selyem mellényt, és föléje bokáig érő virágos köpenyt vettek. Ez sok esetben vörös színű volt. A férfiak ezeken az ábrázolásokon is csizmában jelennek meg, derekukra övet kötöttek, fejükön fez volt, mely köré vörös kendőt kötöttek. Télen már bundát is viseltek ebben az időszakban, ezeken a helyeken. Tehát ebben az öltözetben jöhettek Erdélybe is az örmények, és hogyha megint az internetet hívjuk segítségül, számos kép látható arról, hogy hogyan is nézett ki egy 16. századi örmény kereskedő.
Az erdélyi magyar örmény közösség életéről már többször beszéltünk a műsorainkban. Létezik-e örményviselet Erdélyben, és ha igen, akkor ezt hol találjuk?
Én Erdélyben úgy tartjuk általában, hogy minden nép, nemzetiség önazonosságának egyik kifejeződése a népi öltözet. Na most ez az örményekre nem jellemző. Erdélyben sehol nem látjuk, nem találjuk meg az ősi örmény viseletet, ami lehet, hogy kulturális szegénység. A valóság az, hogy ez van, ezt így el kell fogadni. Az örmények 17. századi betelepedése során ebben az időben volt saját öltözetük, és amint említett, ez alapvetően a kereskedői ruházat volt, hiszen kereskedő nép volt, ezért is találták fel magukat Erdélyben, amire azóta is ugye otthonként tekintenek. Mivel nem találunk élő mintákat, mint például a székelyek, szászok, cigányok, románok esetében, muszáj a forrásokra hagyatkozni. És három forrást említenék az örmények öltözködésével kapcsolatban. Az egyik a Maros Bogáti születésű híres 19. században alkotó örménységkutató, tanár, lapszerkesztő és muzeológus Szongott Kristóf, aki az etnográfiájában leírja az örmény ruházat folyamatos elmagyarosodását, ami érdekes módon párhuzamosan történt az örmények integrációjával, elmagyarosodásával, és aki megemlíti, hogy képi ábrázolás nem maradt fenn az eredeti ruháról. De szerencsére, és ezért tudunk mi, ezért ismerjük az örmény ruházatot, Szongott leírja az örmények, korabeli örmények 18. századi ruházatát, amit azokon a tanácsi intézkedéseken, határozatokon tárgyaltak, amit a tanácsi intézkedések, határozatok sorolnak fel az erdélyi nagy kereskedővárosokban, amelyek az erdélyi örmények öltözködését és ruházatát szabályozták. A másik forrás egyértelműen az internet. Ennek segítségével valamelyest könnyebb a dolgunk, és rekonstruálhatjuk az eredeti örmény öltözetet, amit a betelepedők viselhettek. Itt ajánlott világnyelveken, angolul, németül, esetleg olaszul rákeresni az adott örmény kereskedőkről szóló képekre, és ez egy jó szórakozás lehet nyugodt pillanatunkban itt most a hétvégén. Tehát nem találunk hagyományos örmény ruházatot, de egy nagyon érdekes jelenségnek lehetünk tanúi Erdélyben. Az örményeknél szokás volt egy nagy kereskedelmi út után az egyháznak ajándékkal kedveskedni, valamint hálából támogatni az egyházat azért, hogy az adott kereskedő út sikerrel járt. Ilyenkor szép, gazdag ruhadarabokat is adtak az egyháznak, és hát ezek általában nagyon gazdag, sajátos hímzés technikával és motivumokkal díszített ruhák voltak. Ugyanakkor az egyházaknak ajándékozták a közösség tagjai sokszor a ruháikat, amiket nem használtak, például hát esküvői ruhadarabokat, és ezeket a ruhadarabokat felhasználták egyházi öltözet, magyarul miseruhák készítéséhez. Tehát az örmény miseruha, ami alapvetően is összetettebb, mint az általunk ismert római katolikus ruha, valamilyen formában megőrizte a régi ruhának az anyagát, a díszítés világát, a motivum világát, és természetesen az összevarrásánál is látjuk azt, hogy milyen anyagból varhatták az örmények ruháikat. Tehát ezért is fontosak számunkra az egyházi ruhák, az egyházi öltözet, amelyek a Szamosújvári Örmény Múzeumban, a Gyergyószentmiklósi Közösségi Házban most is megtekinthetők, és amelyekből kiállítást is szerveztünk annak idején Marosvásárhelyen. Tehát ezen gyűjteményekben található papiruhák egy része bizonyítottan és láthatóan eredeti örmény szövetből és eredeti örmény hímzéssel készült. Tehát, ha valaki ellátogat a magyar örmények által lakott településekre, Gyergyóba, Szamosújvára, a Szépvízi Örmény Közösségi Házba, megtekintheti ezeket az örmény egyházi ruhákat, megcsodálhatja szép díszítésüket, az arany és ezüst szálakat, mert ez volt jellemző az örmény ruházatra. Tehát eltűnt, tényleg nincs örményruha, nincs népviselet ilyen értelemben, ahogy mi itt Erdélyben a székelyek, szászok, románok, cigányok esetében ismerjük, de fennmaradt az egyházi öltözetben, a ruhákban, amelyeket 17-18-19. Századi egyházi ruhákban, amelyeket az adott településeken, múzeumokban, egyházi kincstárakban láthatunk. Szongott Kristóf 19. századi munkásságából tudjuk, hogy az erdélyi örmény kereskedők megőrizték hagyományos öltözetük bizonyos elemeit, de öltözetük magyar ruhadarabokkal bővült és idővel megváltozott. Az erdélyi örmények megőrizték például a csizmájuk örmény szabását, posztónadrágjukat, amelyet örmény övvel rögzítettek derekukra. A magyar ruhadarabok közül átvették a mentét, amit a kaftán helyett kezdtek viselni, továbbá kabátot és köpönyeget is kezdtek hordani. A 18. században divatba jött a sál Erdélyben, az örmények egyértelműen ezt viselték. A rövid örmény felsőkabát helyett a szászok révén elterjedt mellényt, a lájbit kezdték viselni, és a csúcsos örmény fesz helyett is kalapot viseltek. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben az időben Erdélyben a magyar öltözködési szokások kezdtek eluralkodni az örmények között is. Az örmény nők ruházata egyértelműen megváltozott Erdélyben. A korábbi egybeszabott felsőruhát szoknyára és felső ruhára, tehát külön ruhadarabokra kezdték felváltani, és a szoknya alatt szükséges volt alsó szoknyát is viselni. És hát a nőknél divatba jött a harisnya is. A fejüket főkötővel fették, de ahogy ezt már említettük, már Moldvában és sőt a Krim félszigeten is viselték. Erdélyben jött divatba a bunda és a mente. Természetesen, ahogy erről már korábban beszéltünk, a gazdagabb örmények ruházata idomult a leginkább a magyar ruházathoz. Az első szamosújvári templomban, amit 1723-ban építettek, Salamon templom néven ismerjük, nagyon szépen látszik ez a folyamat. Itt a templom alapítók ruházata a magyar öltözködéshez való igazodásról árulkodik. Érdekes azonban, hogy a kisgyermekek ruházata őrizte meg a legjobban az eredeti formát. Öltözetük egy hosszú ingből és harisnyából állt, amelyet hosszú kaftán fedett, és derekukon öv volt. Tehát azt lehet mondani, hogy Erdélyben az örmények megőrizték bizonyos szinten hagyományos öltözetüket, de alkalmazkodtak a helyhez, és bizonyos elemeket átvettek a magyaroktól, és ezzel elkezdődött a ruházatuk átalakulása.
Mikorra tekinthető befejezetnek az erdélyi magyar örmény társadalomban a viseleti asszimiláció?
A korábban említett budapesti néprajzkutató Krajcsír Piroska szerint gyakorlatilag a 18. század végére befejeződött a viseleti asszimiláció Erdélyben. Alapvetően a polgárjog megszerzése változtatott ezen a helyzeten, az örmények szokásai egyre inkább a befogadó magyar nemzettársaik öltözködési szokásaihoz kezdett hasonulni. Ha megtekintünk egy 20. század elejé örményről készült képet, a ruha alapján már szinte semmilyen különbséget nem látunk egy magyar ruházat és közte. Az örmény örökséget alapvetően az arcvonások, a kőbezárt épületek, a gasztronómia őrizte, de semmiképpen sem a ruha tette az örmény, tehát nem volt jellemző az örmény ruházat. Tehát a 18.-19. században már egyértelmű volt, hogy az örmények nem hordták ezeket a ruhákat, és egyértelmű az is, ahogy a kereskedő jelleg háttérbe szorult, és az örmények számára lehetővé vált értelmiségi pályán is tovább haladni. Ez az asszimiláció fokozottabb lett, és a ruha egyértelműen az erdélyi polgári ruházathoz igazodott.
Elnök úr, az erdélyi magyar örmények manapság egyesületekbe tömörülnek. Van-e olyan jellegű törekvés, hogy ismerté tegyük az ősi öltözetet?
Alapvetően van ilyen törekvés. azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen lehetett az ősi örmény ruházat. Ez azonban nem olyan eredeti és élő örökség, mint a székely ruha. Ezek a ruhák úgymond iparművészeti műhelyekből készültek, készülnek manapság is. De ezzel úgy érzem, hogy nem vagyunk egyedül. A magyar öltözködést is meghatározzák mostanában a divatos, magyaros, régi, úri magyar ruhák. Tehát van-e a régi ruházatnak egy úgymond reneszánsza? Erdélyben az elmúlt években több örmény ruhát is készítettünk, miután Simó Júlia jelenleg Székelyudvarhelyen élő, korábban az IFALVI alkotóműhelyt vezető ruhatervező, aki férje révén kötődik ugye az Erdély Magyar Örmény Közösséghez, részt vett velünk egy örményországi kiránduláson 2011-ben. Ekkor a jereváni nagypiacon anyagokat, több mintát is megismert, vásárolt, ezeket elhozta magával, és ennek alapján kezdtünk el körülbelül olyan 7 éve Erdélyben örmény ruhát készíteni. Az első ruha darabok pontosan a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület megrendelésére készültek Erdélyben, de már Csíkszeredában is láthatunk örmény ruházatot, Gyergyóban is kezdték az örmény viseletnek a beszerzését, megrendelését. Tehát azt lehet mondani, hogy ezeket a ruhákat mi elkészítetjük azért, hogy bemutassuk a közönségnek, hogy hogyan nézhetett ki valamilyen formában az örmény ruházat, melyek a jellegzetes örmény színek és melyek a motivumok, és hát ezeket a ruhadarabokat az örmény rendezvényeken, elsősorban civil, kulturális jellegű rendezvényeken láthatjuk. Ebben jelennek meg sok esetben a bemondók vagy a táncosok. Tehát tényleg arra törekszünk Erdélyben, hogy valamilyen formában bemutassuk az örmény ruhákat is.
Az erdélyi örmények öltözete vagy nem a ruha teszi az embert volt a mai témánk. Számtalan kérdésünk van még, és ezek mind válaszra várnak. Puskás úr, így most a beszélgetésünk végén milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Az erdélyi magyar örmények identitás eleméből hiányzik a régi ruha. Ez az első és legfontosabb következtetésünk, amit a mai műsor után megfogalmazhatunk. Nem a nyelvében és öltözetében él a velünk élő magyar örmény nemzetiség. A 18. századi ruhák elemei megtalálhatók a templomi kincstárakban, múzeumokban őrzött egyházi ruhákba bevarva, tehát ez egy második nagyon fontos következtetésünk, tehát aki ezekbe a településekbe látogat, Szamosújvárra, Gyergyóba, Szépvízre, és itt meglátogatja az egyházi múzeumot, közösségi házakat, ott megcsodálhatja a drága anyagból készült, aranyszállal hímzett egykori ruhák darabjait bevarva a miseruhákba, de örmény öltözettel találkozunk a nagy európai múzeumokban, ez lenne a harmadik nagy következtetésünk. Érdemes ezeket az európai múzeumokat felkeresni, itt kettőt emeltem ki a műsorunk folyamán, a velencei Szent Lázár szigeten található örmény kolostort, amit a Szent Márk térről Vaporettóval lehet megközelíteni Velencében, és a másik a bécsi mehitarista kolostort, a Mehitaristengasse 4 szám alatt. Itt nagy szeretettel fogadják különösen az erdélyieket az örmény szerzetesek, hiszen ők a 20. század elejéig itt rendházat tartottak fenn, és nagyon jól tudják, ismerik az erdélyi magyar örmény, és alapvetően az erdélyi történelmet, az erdélyi kultúrát. Tehát ez a három következtetés vonható le, és hát remélem, hogy erről bővebben is hallunk majd.
Elnök úr, köszönjük a beszélgetést!
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem, és a nem létező örmény ruháról beszélhettem a kedves hallgatóknak, és hát örvendek annak is, hogy egy olyan téma került szóba, amiről nem igazán beszélnek Erdélyben, az örmény vonatkozásban. Az örményekről általában a templomi szertartások, épületek kapcsán beszélgettünk. Ez egy teljesen új téma, és hát nagyon örvendek, hogy szóba jött a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán.
Innen folytatjuk tehát a beszélgetést a következő héten, hölgyeim és uraim. Ennyi volt mára a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összevont külön kiadása. Az elmúlt órában dr. Puskás Attila tanárt, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökét és az említett műsorok szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Jó rádiózást! Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra!
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.